Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy általam nagyon kedvelt gyülekezeti taggal, aki úgy meglepetésszerűen azt mondta, hogy kilép a gyülekezetből és elmegy egy másik gyülekezetbe. És engem meglepett, ezért megkérdeztem, hogy miért. És az az érdekes, hogy nem azokat a dolgokat mondta, amiket én gondoltam volna, hogy hát problémák vannak a gyülekezetben, stb., hanem azt mondta, hogy hát hosszú ideig külföldön voltak előtte, tehát nem voltak itt a gyülekezetben, és aztán azt mondta, hogy hát nem ismerünk szinte már senkit rajtatok és Mantiékon kívül a gyülekezetben. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy tényleg hogy változik a gyülekezet. Egyébként azt szeretném mondani, hogy ők egy pozitív példa abból a szempontból, hogy elmentek egy olyan gyülekezetbe, ami nagyon közel van hozzájuk, és beépültek oda, és most ott építik Isten országát. Tehát nem azért hoztam föl őt példaként, hogy ostorozzam ezt a jelenséget, hanem hogy megvilágítsam azt, hogy a gyülekezet változik. Ha most körülnézünk, akkor nagyon kevés olyan embert látok, aki a gyülekezet tagja volt akkor, amikor én a gyülekezet tagja lettem. Mondjuk nyilván azért is, mert közben megőszült a szakállam, meg ilyesmi, tehát sok idő eltelt, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mindig újabb és újabb emberek alakítják a gyülekezetet, és mégis a gyülekezet megmarad egy egységnek. És változik a gyülekezet, változik, hogyha különböző emberekből áll, és lassan változik a gyülekezet, úgyhogy talán változik a stílusa, talán változnak a tanításbeli hangsúlyok is, még ha lassabban is. És ennek vannak természetes és más okai. Tehát vannak ilyen természetes okok. Emberek megtérnek. Ez egy nagyon örvendetes dolog, hogy megtér valaki, idejön a gyülekezetbe, és beépül. És akkor egy új emberrel gazdagodik a gyülekezet. Vagy a fiatalok felnőnek. Egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, szeretném felhívni az időseket, hogy segítsék a fiataloknak a felnővését. Én így a gyülekezetben nőttem fel, tehát én gyerekként tértem meg, és úgy folyamatosan nőttem fel a gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy nehéz felnőni egy gyülekezetbe. Azért, mert az idősebbek mind emlékeznek azokra a hülyeségekre, amiket csináltunk gyerekként. Tehát nagyon fontos dolog, hogy mi az idősebb korosztály, akik fölnőnek, azokat befogadjuk, mint felnőtteket. És ugyanolyan tisztelettel és megbecsüléssel gondoljunk rájuk, mint azokra, akik felnőttként jöttek hozzánk. Aztán az emberek elköltöznek. A mi gyülekezetünk abból a szempontból egy kicsit furcsa és rendellenes, hogy rettentő messziről érkeznek ide emberek. Tehát ha megnézzük, a mi gyülekezetünk nem egy helyi gyülekezet, hanem egy ilyen furcsa gyülekezet, hogy nagyon messziről ide jönnek az emberek, és kitartanak a gyülekezet mellett. De vannak, akik elköltöznek például külföldre, és lehetetlenné válik az, hogy ebbe a gyülekezetbe járjanak. És vannak olyanok, akik hívőként ide költöznek a közelünkbe. Legyünk nyitottak arra, hogy akik ide költöznek a közelünkbe, ők otthon találjanak nálunk. Aztán nagyon szomorú a gyülekezet szempontjából, az egyén szempontjából nem feltétlenül, hogy a hívő emberről van szó, hogy emberek meghalnak. És ilyenkor mindig veszítünk valakit, és egy picit mindig változik a gyülekezet. Ezek a természetes okok, ami miatt a gyülekezet mindig változik. Aztán lehetnek tanításbeli okok. Ezt is természetes oknak gondolnám. Megváltozhat a tagnak, vagy a gyülekezetnek a hitbeli meggyőződése. Hát amikor megtérünk, Pál azt mondja, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek. De aztán felnőve elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Tehát úgy, ahogy érünk, változik a gondolkodásunk, változik akár a hitbeli meggyőződésünk bizonyos kérdésekben. Tehát lehet, hogy egy idő után a gyülekezet iránya és egy tagnak a gondolkodása nem teljesen fedik egymást, és ilyenkor is a tag vált egy másik gyülekezetre, amivel jobban egyetért. Majd erről később fogunk beszélni, hogy hogy is van ez az egyetértés kérdése a tanítási kérdésekben. És sajnos az egyik leggyakrabban előforduló ok, ami miatt az emberek gyülekezetet váltanak, az, hogy valami nem tetszik. Mik azok, amik nem szoktak tetszeni? Olyan dolgok egyébként, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, és általában nem szoktunk eredményre jutni ebben a dologban. Például sokan úgy gondolják, hogy nem jó a zene stílusa, túl sok az éneklés, túl kevés az éneklés, túl halk, túl hangos, túl új, túl régi. És így nagyjából úgy néz ki, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, valamit kiválaszt a gyülekezet, és aztán valamiféle egyensúlyt próbálunk fölépíteni. Vagy vannak ilyen generációs nem tetszések. Ha valaki fiatal és egy olyan gyülekezetbe csöppen bele, ahol csupán áll a 15-20 évvel idősebb ember van, akkor neki probléma az, hogy kevés a fiatal. Aztán van olyan gyülekezet, mint a miénk volt, amikor alakult, hogy túl kevés az idős. Akkor főleg 40 év alatti emberek voltak, nagyon kevés kivétellel a gyülekezetben. Ez talán kevésbé látszik fájó dolognak, de ugyanúgy egy hiány lehet egy gyülekezetben. Vagy nem tetszhet az igehirdetés stílusa, ha csak egy igehirdető van, akkor sokkal nehezebb a helyzet, mert akkor, hogyha valakinek az egy igehirdetőnek a stílusa nem jön be, hát akkor nehéz helyzetbe kerül. Vagy vannak hangsúlyozott témák. Minden gyülekezetben vannak hangsúlyozott témák. Szinte minden gyülekezetben előfordul olyan, hogy fölismerünk egy bibliai igazságot. Ez nagyon jó. Tehát a bibliai igazságok felismerése az nagyon fontos. Viszont utána hajlamosak vagyunk ezt a bibliai igazságot a legfontosabb bibliai igazságnak gondolni, és folyamatosan erről beszélni. És ezért fontos, hogy egy gyülekezet kiegyensúlyozottan az ige egészét tanítsa, és ne csak azt, ami éppen most az új felismerés. Az új felismerés egyébként nagyon fontos a gyülekezet életében. De mi ennek a következménye, hogyha az emberek azt látják, hogy vannak dolgok, amik nem tetszenek a gyülekezetben? Ilyenkor vannak olyan típusú emberek, akik azt mondják, hogy hát akkor keresek másikat. És akkor mennek egyik gyülekezetről a másikra. Azt lehet látni, hogy megjelennek közöttünk is emberek, itt vannak egy-két hónapig, és utána újra eltűnnek. Jöttek, tesztelték a mi gyülekezetünket, és utána elmentek. És egy ilyen vándor életmódot folytat ilyenkor valaki, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb talál egy olyan helyet, ahol otthon érzi magát. És ez részben a gyülekezet dinamikájához hozzájárul. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy borzasztó káros jelenség, de azért látnunk kell, hogy nem feltétlenül ok arra, hogy újra és újra újabb helyeket keressünk. Majd erről fogok egy kicsit beszélni. Sőt, most elkezdem, hogy van két nagyon rossz hírem. Az első nagyon rossz hír, hogy nincs tökéletes gyülekezet. Olyan értelemben nincs tökéletes gyülekezet, hogy nincs olyan gyülekezet, amelyik teljes egészében tetszene Istennek. Még akkor is, hogyha éppen amelyik gyülekezetben vagy, speciálisan éppen itt, azt gondoljuk, hogy hát ez aztán tényleg tök jó. Azt kell mondanom, hogy mindenhol van hova fejlődni. És hogyha megkérdeznénk Istent, hogy mit gondol erről a gyülekezetről, akkor az első, amit mondaná, hogy ezek az én szeretett gyermekeim. És milyen jó, hogy vannak. És tökéletesnek látom őket. Nagyon érdemes megfigyelni azt, hogy Pál hogyan üdvözli a korintusi gyülekezetet. Korintusi gyülekezetet úgy, hogy szeretettek. És akkor utána, miután jól üdvözölte őket, és azt gondolná az ember az üdvözlésből, hogy hát ez aztán egy fantasztikus gyülekezet, ilyenek akarunk lenni, akkor elkezdi mondani, hogy hát gyerekek, azért nem kéne, hogy olyan legyen köztetek, hogy valaki az apjának a feleségével él. Tehát ez azért gáz. És aztán még mond néhány ilyen fajsúlyú dolgot nekik. Azt hiszem, hogy Isten minden gyülekezettel kapcsolatban így áll hozzá, hogy szeretett gyermekeim, azért ezt nem kéne csinálni. Figyeljétek meg, hogy állunk hozzá a gyermekeinkhez. Ott is úgy állunk hozzá, hogy hát ő az én gyerekem. De hát azért nem kéne ezt csinálni. Tehát olyan gyülekezet nincs, aki tökéletes Isten előtt. Ha ilyet keresel, akkor az elég nehéz feladat. Lehetetlen dolgot vállal valaki, hogyha ilyet próbál megkeresni. És valószínűleg még olyan gyülekezet sem létezik, amelyik neked mindenben megfelel. Ez egy sokkal alacsonyabb mérce egyébként, mert ugye Isten azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mert én tökéletes vagyok, vagy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Hát ezt én ugyan nem mondhatom el magamról. Esetleg azt mondhatnám, hogy legyetek olyanok, amilyen én vagyok, mert az nekem nagyon kényelmes lenne. De ilyen gyülekezet sincsen. Tehát ezt a problémát valahogy meg kell oldani. Mi legyen ez a megoldás? És van két megoldási stratégia. Az egyik, amiről már beszéltem, hogy keresni kell egy jobbat. És itt megint csak van egy jó hír, hogy mindig lesz olyan gyülekezet, amelyik valamilyen szempontból jobb. Például, hogyha valaki messziről jár egy gyülekezetbe, akkor biztos van olyan gyülekezet, ami közelebb van hozzá. Ez egy fontos szempont, hogy közeli gyülekezet az jobb. És a rossz hír az, hogy lesznek olyan szempontok, amilyen szempontból meg gyengébb annál, mint ahonnan jössz. Lehet, hogy a lelkész az kevésbé jó beszél. Lehet, hogy az emberek nehezebben fogadnak be. Mindig egyébként, ha valaki új közösségbe kerül, akkor az egy nehéz kihívás, hogy fogad be engem az a közösség. És kiderül, hogy ez a gyülekezet sem tökéletes. És aki ezt a stratégiát keresi, hogy hát akkor keresek egy jobbat, sajnos akkor egy ilyen állandó körbe kerül. Egy nem tökéletesből kereshetünk egy másik nem tökéleteset. És aztán vissza, és újra kezdődik ez a kör. Tehát ez egy működni látszó stratégia, csak az a baj, hogy végtelen ciklusba esik. Tehát ha tökéletes gyülekezetet keresünk, az nem sikerül. Hát akkor más megoldásra van szükség. Mi a más megoldás? Változzon meg a gyülekezet. Tehát, ha a gyülekezet nem tökéletes, Isten meg azt mondja, hogy hát legyen tökéletes, hát legyen. Most az a kérdés, hogy mi a megoldásnak, ennek a fajta megújulásnak a kulcsa? Ugye, első, amit legegyszerűbb mondanunk, hát a megújulás kulcsa a lelkész. Legyen szíves a lelkész megváltozni, és akkor majd változni fog a gyülekezet. Na jó, de hát azért ezt a felelősséget csak nem tehetjük egy emberre, meg hát van olyan gyülekezet, ahol nincs lelkész, tehát akkor nem találunk megfelelő bűnbakot erre. Hát akkor ez legyen a vezetőség. Változzon meg a vezetőség. Ez egy nagyon, nagyon jó elképzelés, mert ugye a vezetőségre bíztuk azt a feladatot, hogy ő hozzon fontos döntéseket, rájuk toltuk a felelősséget is ezzel kapcsolatban. Hát akkor a változás kulcsa a vezetőség. Ha ők megváltoznak, változik a gyülekezet. Ha nem tetszik a zenének a stílus, akkor változzon az énekkar. Hogyan? Hát úgy, hogy olyanokat énekel, ami nekem tetszik. Akkor a változás kulcsa az énekkar. Vagy változzon meg az ifjúság. Az ifjúság a jövő, nem? A idősebb generáció az majd idővel itt ki fog fogyni. Na de hát a következők, akik feljönnek, hát ők legyenek frissek, legyen a tanítás közöttük egészséges. Változzon meg az ifjúság is. Ha az ifjúság megváltozik, 20 év múlva megváltozik a gyülekezet, nem? Hát azt szeretném mondani, hogy sajnos ez kevés. Az a tapasztalat, hogy ez így kevés. Mert van egy másik kulcsszemély, és azt kell mondjam, hogy ez a kulcsszemély, ez te vagy. Személyesen te. Abban az esetben persze, hogyha beletartozol valamelyikbe a felsoroltak között, akkor ez kétszeresen érvényes rád, mert tény, hogy egy lelkész, egy vezető, egy énekkarban szolgáló ember, vagy akár egy ifjúság, egy fiatal ember nagy befolyással van a gyülekezetre. Ha te olyan helyzetben vagy, hogy nagy befolyással vagy a gyülekezetben, akkor duplán érvényes rád ez. De senki nem húzhatja ki magát az alól, hogy a kulcs személy az mindig te vagy. Miért? Mert egyetlen egy személyre van befolyásunk, saját magunkra. Tehát, ha én meg akarok változtatni valakit a gyülekezetből, viszonylag könnyű lenne egyébként ilyet kiszúrni. Tehát, hogyha most tartanánk egy olyan titkos szavazást, hogy ki kit szeretne megváltoztatni a gyülekezetből, valószínűleg nem lenne nehéz azt az egy szemét kiszúrni, akire azt mondanák, hogy Isten benne aztán nagyon dolgozzon. És de nekünk nincs rá befolyásunk. Viszont saját magunkra van befolyásunk. A másikra is van olyan szempontból, hogy tudunk érte imádkozni. Ha imádkozom érte, hogy minden nap imádkozom érte, hogy Isten áldja meg az ő életét, akkor ezzel noszogatom Istent, hogy változtassa őt. De igazán én vagyok az, aki változni tud. És most szeretném felolvasni azt az ige szakaszt, amiről részletesen fogunk beszélni. Ez a Római Levél 12. részének az első 18 verse. Figyeljétek meg, hogy ez erről szól, a személyek megváltozásáról. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjon az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabályai szerint prófétáljunk. Ha valamely más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkétségben fáradhatatlanok, a lélekben búzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymásban egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, és amennyiben tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Szuper gyülekezet, nem? Szeretnénk ilyet? Hát alkossunk egy ilyet. És mi a kulcs? Úgy néz ki, hogy ha megnézzük ezt az ige szakaszt, akkor viszonylag könnyen tudjuk három részre osztani. Az első, ahol azt mondja Pál, hogy újuljatok meg a gondolkodásotok megújulásával. Változzatok meg a gondolkodásotok megújulásával. Ez a lényeg. A többi, ennek az apró pénzre váltásának a következménye. Hogyha a gondolkodásunk megváltozik, és ha a gondolkodásunk megváltozik, akkor fogunk megváltozni. Ez az első lépés. És úgy tűnik először, hogy mintha nem ezzel kezdené Pál ezt az ige szakaszt. De mégis ezzel kezdi, a célt fogalmazza meg. Nézzük meg az első verset. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, ami tetszik az Istennek. Ez az egész változás dolog. Ennek az a célja, hogy úgy éljünk, ami tetszik az Istennek. Tehát valójában azért akarunk megváltozni, hogy a mi életünk az tetszen Istennek. Ez a fő cél. Mert Isten úgy tűnik, hogy nem egy olyan Isten tiszteletet szeretne, ami valamilyen liturgiában megvalósul, vagy csak abban valósul meg. Azt mondja, hogy szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatú. Egy egész embereket akar Isten. Nem csak a vasárnap délelőttöket, hanem egész emberekre vágyik. Egy olyan Isten tiszteletre, ami egy Isten tisztelő élet. Akkor nézzük, hogy kezdi ezt apró pénzre váltani. Megvan a cél, hogy egy Istennek tetsző életet éljünk, és hogyan valósítsuk ezt meg. És a második versben van néhány kulcsgondolat. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne igazodjatok-e világhoz. Mit jelent ez? Az a helyzet, hogy minden korban és minden földrajzi területen vannak divatos eszmék, amikkel éppen foglalkozik a társadalom. Ezek lehetnek jók, például mondjuk a polgárháború idején Észak-Amerikában a rabszolgaság eltörlése, vagy lehetnek akár teljesen rosszak. Egy bizonyos területen és egy bizonyos korban mindig vannak divatos dolgok, amikkel foglalkozik a társadalom. És mindenki ehhez próbálja szabni az ő életét. Miért? Hogy ne lógjunk ki az emberek közül. És ezek lehetnek tényleg nagyon magasztos eszmék. Tényleg lehetnek klasszak, és rengeteg butaság. Általában egyébként úgy néz ki, hogy van ilyen kevés nagyon jó dolog, amit éppen aktuálisan gondol a társadalom, a világ. És ilyen sok, ami meg ostobaság. És ha nem akarunk kilógni, akkor ehhez szabjuk magunkat. Magunkévá tesszük a nagyon jó gondolatokat, lehetőleg az ostobaságokból minél kevesebbet, de azért ne nagyon lógjunk ki. Ezzel szemben azt mondja Pál, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, ne igazodjatok ehhez. Nem szükségszerű nektek ehhez igazodni. Ez nem jelenti azt, hogy a jó dolgokat el kell utasítani, amit éppen a társadalom csinál. Tehát, hogyha mondjuk a társadalom éppen a rabszolgafelszabadítással foglalkozik, ami jó dolog, akkor ezt magunkévá tehetjük. Vagy például most nagyon sokat foglalkozik a világ a környezetvédelemmel, ami egy jó dolog, azt magunkévá tehetjük. Ugye azt mondja Pál, hogy mindent megvizsgáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. De az ostobaságokat nem kell. Miket határoznak meg ezek az aktuális gondolatok? Ezek meghatározzák a vágyainkat, amikről például Adorján beszélt, a személyes bálványainkat. Például ma a világ nagy része azt mondja, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. Ha nem is mondják ki, ezt kevesen merik egyébként kimondani, mert ez egy nagyon csúnya mondás, De benne van a levegőben. Gazdag vagy, számítasz. Nem vagy gazdag, nem nagyon számítasz. Tehát ez meghatározhatja a mi vágyainkat. Szeretnénk számítani, nem? Szeretnénk gazdagok lenni, nem? És ez egészen romboló tud lenni valakinek az életében. Azért, mert a világhoz szabja magát. És azt mondja az ige, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem újuljatok meg a gondolkodásotok által. Az a helyzet, hogy ebben a gondolkodás megváltozásban láthatunk a keresztények között rossz példákat is. A keresztények sajnos azt szokták csinálni, hogy a korszellemből, tehát vagy az éppen aktuális gondolatokból kiválasztanak egyet-kettőt. És akkor az ellen rettenetesen elkezdünk küzdeni. Ezek a dolgok ezek általában változni szoktak, hogy mit választanak ki. Középkorban volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy a rendes keresztény ember nem fürdik. Miért? Nem tudom miért. De nem fürdik, mert az csúnya dolog. Aztán, amik az én életemben előfordultak, úgy nagyjából időrendben mondom őket. Még egész kicsi voltam, amikor az volt az elképzelés, a hívő ember nem hallgat rádiót, a hívő ember nem megy színházba, később jelentkezett az, hogy a hívő ember nem olvas bizonyos könyveket, hát krimit olvasni borzalmas dolog. Tehát az olyan, ami végképp nem hívőhöz illő. Aztán nem néz televíziót. Volt egy ilyen szlogen annak idején, amikor a televízió elkezdett divat lenni, hogy hát a televízió behozza a világot a lakásunkba. És akkor hívők azt mondja, hogy hát, borzalmas. Ilyet nem szabad. Aztán mostanában most modernebbeket is mondok. Nem játszik számítógépes játékot. Lehetőleg az okos kütyüktől tartózkodik. Nem nagyon lehet egyébként most az okos kütyüktől tartózkodni, de minél kevesebb, annál jobb. És az az érdekes, hogy ezeket mindegyiket megindokoljuk. És mindegyikben van az igazságnak egy magja. Tehát ha megnézzük a 30-40 évvel ezelőtti éppen mumus gondolatot, amit a társadalom fontosnak gondolt, akkor a keresztények mondtak valamit, hogy miért ne. És ezek általában megfelelő maggal rendelkeznek. Ma éppen a LMBTQ+ betűkkel jellemzett társadalmi csoportokat szúrta ki a hívő társadalom. Tőlük kell vérmérséklet szerint iszonyodni, vagy küzdeni ellenük. És ez is egy érdekes téma. Nem tudom, tudjátok-e, a statisztikák azt mondják, hogy ma a társadalomnak körülbelül az 5%-a az, amelyik homoszexuális. Gyorsan utána lehet számolni, hogy 100 ember közül kevesebb, mint 0,5% az esélye annak, hogy ne legyen ilyen. Tehát kiválasztunk véletlenszerűen 100 embert, kevesebb, mint 0,5% az esélye annak, hogy egyetlen homoszexuális, vagy legalábbis homoszexuális hajlamú ember ne kerüljön bele. Ez egy fontos kérdés. Ezzel tényleg kell foglalkozni. De vajon mindenkinek ez a legfontosabb kérdés? Érdekes megfigyelni, hogy a legújabb kérdéseket, amikkel éppen foglalkozik a keresztény társadalom, azokat mennyire komolyan vesszük. A televízió elleni küzdelmet nagyon komolyan vettük. És aztán 20-30-40 év múlva egy kicsit megmosolyogjuk azokat, amik ellen régen küzdöttünk. Például ma senki nem küzd azért, hogy ne fürödjenek az emberek naponta. És a legújabbakat pedig mennyire komolyan vesszük. De ezek nagyon fontos kérdések egyébként. Tehát én nem akarom egyiket sem bagatelizálni. Csak van egy nagy veszélye annak, hogy az éppen divatos küzdésben nagyon beleveti magát az ember. Azért, mert ezek mindegyike egy nagyon kis szelete a ne szabjátok magatokat a világhoz. Borzasztó könnyű egy heteroszexuálisnak azt mondani, hogy ne legyél homoszexuális. Neki ez nagyon könnyű. Nem is tudna. És akkor azt gondolja az ember, hogy hát ha akkor én ebben jó vagyok, hát akkor én már nem szabom magamat a világhoz. Hát azt kell mondani, hogy nem erről van szó. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Az nem azt jelenti, hogy egy-egy témában ne szabjuk magunkat a világhoz. És ne nyugodjunk meg abban, hogyha nem vagyunk éppen érintettek abban a kérdésben, ami a divatos küzdelem. Mert sajnos mindegyikünknek van sajátja. Mindegyikünknek van olyan sajátja, amivel nehezen küzd meg, és nehezen tudja magát nem a világhoz szabni. És itt most újra szeretném javasolni Adorjánnak a prédikációját újra meghallgatni, hogy vannak ilyen személyes bálványaink, amikben nekem kell megújulni. És lehet, hogy nekem éppen nem a divatos témában kell megújulni, hanem egy olyanban, ami akár 200 évvel ezelőtt érintette az embereket. Vagy amit úgy gondoljuk, hogy hát ezek olyan nem nagyon számító dolgok. Az, hogy én szeretek rosszat gondolni az emberekről. Én szeretem magamat többnek tartani. Én szeretem arra gondolni, hogy hát, de jó, hogy nem vagyok olyan, mint az. És akkor tulajdonképpen magamat a világhoz szabom. Mi is a megoldás? Hogyan lehet a világnak a gondolatai helyett valami más? Hát úgy, hogy az embernek gondolkodni kell. Muszáj. Ez meghatározza az embert. Valamit gondolni kell. Azt nem lehet, hogy kidobjuk a világnak a gondolkodását, és akkor ott maradunk gondolkodás nélkül. A gondolkodás megújulására van szükség. Változzatok meg az értelmetek megújulásával. Tehát amikor a gondolkodásunk megújul, akkor változunk meg. Először a gondolkodásunkat kell megújítani, és akkor meg fog változni a viselkedésünk is. De valójában mi is a gondolkodás megújulásának a célja? Itt írja Pál. Elsősorban nem a viselkedés megváltoztatása, hanem azt mondja, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát tulajdonképpen a gondolkodásunknak a célja az volna, hogy a világhoz való igazodás helyett lehetőleg olyan legyek, mint a szomszéd, vagy egy kicsit jobb. Azt mondja, hogy a gondolkodásotoknak az iránya az ne ez legyen, hanem az, hogy megítélhessétek, hogy mi az, ami jó, kedves és tökéletes. Tehát Istennek mi tetszik. És hogyha ez határozza meg az életünket, akkor már jó irányba indultunk el. Tehát nem úgy fogunk a világhoz nem igazodni, hogy lefújoljuk azt, amihez a világ igazodik, hanem keresünk egy jobbat. Amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi az, ami tetszik Istennek, akkor automatikusan kezdünk nem igazodni a világhoz. Állandóan problémákat hozok fel újabban. Ezzel is van egy probléma. Hogy elkezdünk gondolkodni arról, hogy hát jó, most már nem akarok igazodni a világhoz, meg akarom, hogy az értelmem újuljon. Az a feladatom, hogy megítélhessem, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. És megkérdezünk 100 keresztény embert, hogy mi Istennek tetsző, jó és tökéletes, akkor szerintem 100 különböző választ fogunk kapni. Ezek közül lesznek majd olyanok, amik akár ellent is mondanak egymásnak. Tehát az a tapasztalat, hogy nem ugyanazt gondoljuk. És ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy sokan mondják magukat kereszténynek, és ez a sok keresztény sokféle felekezetet alkot. És ha megnézzük ezeknek a felekezeteknek a tanításait, ezek nem feltétlenül ugyanolyanok. És ez probléma. Hogyan kezeljük ezt az egyházban, az egész Krisztus teste egyházban, az összes keresztény között, és hogyan kezeljük ezt a saját gyülekezetünkben? Nagyon sokáig kim volt itt a hirdető táblán a földszinten Melantonnak egy mondata. Szerintem jó, hogyha azt ott is hagyjuk, vagy kirakjuk újra. Egy 16. századi reformátor volt, és ezt mondta, fő dolgokban egység, mellékesekben szabadság, de mindenekben szeretet. Ez azért nagyon érdekes, mert ő egy korai reformátor. És ekkor volt a nagy hírig a katolikus egyház és a protestánsok között. Kellemesen utálták és öldökölték egymást. Ami egyébként nagy szégyen, hogy itt a 21. században is protestánsok és katolikusok vannak olyan területek, ahol hevesen utálják, sőt öldöklik egymást. Még néhány éve is Észak-Írországban protestánsok és katolikusok előszeretettel robbantgatták egymást. Tehát úgy tűnik, hogy ez a mondat, ez nem teljesen ment át. A mellékesekben szabadság, és mindenekben szeretet. Ez már nagyon sokat segít, mert már azt mondjuk, hogy nem mindenben értünk egyet. Azokban adjunk szabadságot a másiknak. De feltétlenül legyen a szeretet mind a fő dolgokban, mind a kevésbé fontos dolgokban. Tehát ez nagyon sokat segít ennek a mondatnak a megértése és a gondolkodásunkba való beépítése. Van persze egy kis probléma. Általában azt szoktuk gondolni, hogy amit én gondolok, az fő dolog, amit mások gondolnak, az meg mellékes. Tehát az, amit én gondolok, abban mindenki gondolja azt, amit én, mert hát fő dolgokban egység. Amikben meg a másik gondol, azok mellékes dolgok, tehát abban nekem adjon szabadságot. Nagyon nehéz meghatároznunk azokat, hogy mik a fő dolgok. És az a baj, hogy ha azt gondoljuk, és ez egy hibás elképzelés, hogy minden dolog, amit én gondolok igaznak, az fő dolog, az nagyon fontos dolog, akkor elindulunk a szektásodás útján. A szektákra az jellemző, hogy azt gondolják, hogy az igazság csak és kizárólag náluk van, és üdvözülni csak és kizárólag ezen az igazságon keresztül lehet. Mindenki mást pedig elutasítunk, ördögi borzasztó. Fontos látnunk, hogy mik a fő dolgok. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy ez a kereszténységnek a kezdete óta kérdés. Mik azok, amik nagyon fontos dolgok? Mi az, ami múlik az üdvösség? És szerintem ezt a fő kérdést kell föltennünk, hogy a fontos dolog az, amin az üdvösségünk múlik. Amin úgy gondolod, hogy múlik az üdvösség, az én üdvösségem múlik, az fontos dolognak tartom. És érdemes ezt minél szűkebbre venni, és minél szűkebben átgondolni. Nézzük, a keresztények mindig igyekeztek nagyon röviden összefoglalni, hogy miket tartanak fontos dolognak. Ezek közül az egyik legrövidebb, és szerintem az egyik leglényegre törőbb, az apostoli hitvallás, amit időnként el szoktunk mondani. Az apostoli hitvallás nagyon rövid. Most nem fogom felolvasni, mert bár tényleg nagyon rövid, de itt normál betűkkel kinyomtatva 7 sor. Tehát, és olyanok vannak benne, hogy hiszünk egy Istenben. Hiszünk Krisztusban. És ha megnézzük a hiszünk az örök életben, a bűnök bocsánatában, stb. Mind nagyon rövid, nagyon egyszerű és nagyon nagyon egyértelmű állítások. Ha megkérdezzük a keresztény egyházokat, mindenki egyetért gyakorlatilag az apostoli hitvallással. Nagyon érdekes, az apostoli hitvallás kérdéses dolgokról szinte nem, egyáltalán nem beszél. Én egy kicsit kibővítem magam számára ezt. Nem nagyon, én protestánsként nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy, és az apostoli hitvallás ugyan utal rá, de nem nagyon hangsúlyozza, hogy az üdvösség egyedül hitáltal van, Jézus Krisztus áldozatán keresztül, cselekedetek nélkül. Ezzel egyébként már egy kicsit szűkítettem azokat az embereket, akik teljesen egyetértenek velem. Ezt fontos dolognak tartom. Hogy Jézus Krisztus áldozata elegendő. És az én gondolkodásomnak ez egy sarkalatos pontja. Ez egy olyan fő dolog, amit igyekszem hangsúlyozni. És van egy csomó, ami nem annyira fontos. Aztán vannak sokkal hosszabb hitvallások. Például van a mi gyülekezetünknek is egy hitvallása, ez már sokkal hosszabb, mint az apostoli hitvallás, 12 pontból áll. Még eléggé minimalista egyébként. Tehát ha valaki elolvassa a mi gyülekezetünk hitvallását, elég minimalista, azt gondolom lehetne egy picit minimalistább is. Tehát van néhány olyan mondat, ami nem egyen szilárd a többivel, de még mindig kicsi. A miénk még mindig egy nagyon befogadó hitvallás. Azt mondjuk, ezek a fontos dolgok, ezekben akarunk egységben lenni. A többiben szabadságot adunk. Érdekes, hogy fontosnak tartottuk azt, hogy a gyülekezetünket úgy nevezzük el, hogy szabad evangéliumi gyülekezet. Ez egy evangéliumi gyülekezet, ahol az emberek szabadok. Egyébként nem ez volt a fő gondolat mögötte, hanem hogy egy egyházhoz nem tartozó evangéliumi gyülekezet, de értelmezhető akár így is. Aztán vannak hosszabb hitvallások, ilyen mondjuk az ágostai hitvallás, ez a protestánsoknak a hitvallása, aminek a kidolgozását egyébként a császár követelte tőlük, hogy akkor mondjátok már meg, hogy mit hisztek. És ennek lett az eredménye az ágostai hitvalláson már 28 pont. Vagy a Westminsteri hitvallás, ami a reformátusoknak a hitvallása. Ez már 33 rész. Tehát tulajdonképpen az ágostai vagy Westminsteri hitvallás már nem az definiálja, hogy mi kereszténynek lenni, hanem az definiálja, hogy mi protestánsnak lenni, vagy mi reformátusnak lenni. Ők azt mondják, hogy ha valaki reformátusnak akarja vallani magát, akkor ezek a fő dolgok. De én azt gondolom, hogy a kereszténységnek vannak fő dolgai. Ezeket gondoljuk át. Nagyon érdemes átgondolni azt, hogy mik azok, amiket én fő dolognak tartok. Mik az én keresztény hitemnek az alapvetései. És érdemes, hogy ezeket tényleg átgondolni, legalább egyszer. Szálljatok erre egy negyed órát, egy fél órát. Mik az én hitemnek az alapvetései? Mi az, ami tényleg alap, ami nélkül az én hitem az semmivé válna? Ezek fő dolgok. És miután ez megvan, akkor jön egy nehéz lépés, azt kell mondani, hogy vannak ezek a fő dolgok, és aztán a többi, amik mellékes dolgok, fontosak, de mellékesek, azokban megadhatunk szabadságot a többieknek. És az mindig nehéz, amikor valaki nem ért egyet valaki mással, és mégis azt mondja, hogy hát te gondolhatod ezt szabadon. Most direkt egy olyan példát fogok mondani, amit a gyülekezetünkben nem, egyáltalán nem probléma, mert mindenki számára világos, hogy mellékes dolog. Ugye Pál azt mondja, hogy az asszonyok kössék be a fejüket, amikor imádkoznak. Egyetlen bekötött fejű asszony sem látok, tehát ez úgy tűnik, hogy itt nem fő dolog a gyülekezetben. Benne van az új szövetségben. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez kulturális, ez egy akkori korra vonatkozó dolog, ebben adhatunk szabadságot mindenkinek. És vannak olyanok, akik bekötik a fejüket, hogyha imádkoznak, mert azt mondják, hát benne van az igében. Ha Pál azt mondja, akkor én fölveszek egy kendőt, és akkor minden oké. Nagy baj lenne akkor, hogyha itt a bekötött fejű embereket elkezdenénk macerálni. Mert akkor nem adjuk meg a szabadságot egy olyan dologban, ami nem annyira fontos. Pál érdekes módon ebben a picike részben is biztat minket arra, ha jól odafigyelünk. Mit is mond a harmadik vers? A nekem adatott kegyelem által mondom tehát köztetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint aminek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjon, az Istentől kapott hit mértéke szerint. Miről szól ez? Ugye első olvasatban arról szól, hogy ne okoskodjatok, kedves testvéreim. Ne gondoljátok azt, hogy ti fújjátok a passzát szelet. Senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolni kell. Ne az én gondolataim határozzák meg, vagy az legfőképp azért érzéseim határozzák meg, hogy mit kell tenni a többi embernek. Hanem józanul gondolkodjatok. És mit mond? Az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mit jelent? Amit én hiszek, az szerint kell nekem józanul gondolkodnom. Nem baj az, hogyha vannak olyan dolgok, amik nem fő dolgok, de én hiszek benne, hogy az fontos. Az nekem fontos. Lehet, hogy az én életemben fontos, hogy ne gondolkodjam a világ szerint. Csak ne próbáljam ezt rátolni a többiekre. Erre az alapra ezután föl lehet építeni azt, amiről a továbbiakban Pál beszél. A negyedik és ötödik vers beszél arról, hogy mert egy testnek sok tagja van, nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyengén pedig egymásnak tagjai. Nagyon fontos. Ha megváltozik a gondolkodásunk, akkor változzon meg abban is, hogy a gyülekezetet különböző emberek alkotják. És ez nagyon fontos. Nem lenne jó egy gyülekezetnek, ha mindenki olyan lenne, mint én. Lehet, hogy nekem jó lenne, rettentő kényelmes lenne, de ez egy ilyen béna gyülekezet lenne. Egy használhatatlan gyülekezet lenne. Tehát azt kell látnunk, hogy Krisztus testének részei vagyunk mindnyájan. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy vannak olyan emberek, akikkel szinte minden dologban más gondolunk. Tehát vannak olyan hívő testvéreink, aki, hogyha felvetődik egy téma, meggyőződésünk, hogy ő odaszánt hívő ember, felvetődik egy téma, szinte biztos, hogy mást fogunk gondolni. Hát, hogy lehet ez? Mert mások vagyunk. És egy testben is csak akkor tud működni a test, hogyha az egyes izmai, amik mozgatják, azok mások. Van az embernek bicepsze, amivel be lehet hajlítani a karját, és van tricepsze, amivel ki lehet nyújtani. Ezek úgy működnek, hogy mindig ellenkező irányba. Tehát behajlítom a karomat, akkor a biceps az megfeszül, a triceps meg el kell, hogy lazuljon. Ha mindketten megfeszülnek, akkor abból egy rettentő fájdalmas görcs lesz. Figyeljétek meg, hogy minden gyülekezetben, ha jól működik a gyülekezet, akkor lesz neked egy ilyen antagonista izmod. Ha te vagy a biceps, akkor ő a triceps. Tehát, hogy az én túlzásaimat majd ő fogja kiegyensúlyozni. Amikor arra kell mozognia a testnek, arra mozgatja a Krisztus, hogy az én aktivitásom szükséges, akkor neki engedni kell. Ha arra mozgatja a Krisztus, hogy az ő aktivitása szükséges, akkor nekem kell engedni. És ez nem betegség. Ez az egészséges működés. Javaslom, hogy gondoljátok át, hogy ki az a gyülekezetben, aki szinte mindig más gondol, mint én. Mindketten a fontos dolgokban egyetértünk, te például stílusban más. Nagyon valószínű, hogy ő rá nagyon nagy szükséged van. Ő, aki más gondol, mint te, nagy szükséged van rá. Mert rajta keresztül tud építeni Isten. Ha ő nem lenne, akkor béna lenne Krisztus teste ebben a gyülekezetben. Nagyon becsüld meg azt az embert. És persze, ez időnként kellemetlen. Tehát én csinálnék valamit, gondolok valamit, ő meg más gondol. Érdemes ilyenkor újra meg újra átgondolni. És itt aztán Pál ezt elkezdi apró pénzre váltani, hogy különböző ajándékokat adott a gyülekezetnek a Szentlélek. Különböző embereknek különböző ajándékokat, különböző feladatokat adott. És ezeket a feladatokat végezzék el úgy, ahogy Krisztus indítja őket. Tehát nem lehet mindenki proféta. Nem lehet mindenki tanító. Mert Krisztus azt a feladatot bízta az egyikre, a másikra meg másik feladatot bízott. A Szentlélek osztja az ajándékokat. A mi feladatunk az, hogy fel kell ismerni és használni, beállni vele a szolgálatba. Van egy nagyon fontos elv ezzel kapcsolatban, hogy az ember kutassa, hogy mit tud adni a gyülekezetnek. Ne az legyen a kérdés, hogy mit tud adni nekem egy gyülekezet, hanem mit tudok adni én a gyülekezetnek. Mi az, amiben engem Krisztus indít? Mi az, amiben nekem adott ajándékot? Mert ezek nem arra vannak, hogy én úgy elássam őket, mint a talentumokat, hanem hogy szolgáljak vele a gyülekezetnek. És azt kell mondjam, hogy ha én hűséges vagyok abban, amit én kaptam, és azt adom a gyülekezetnek, akkor mivel Isten világosan látja, hogy mire van szükségem, fogadni majd olyan embereket, fogadni olyan ajándékokat a gyülekezetben, amik pedig az én szükségleteimet fogják kitölteni. Tehát az én feladatom az, hogy munkálkodjam a gyülekezetben. És ha mindenki ellátja ezt a feladatát, akkor az én gyengeségeimet is be fogja majd tölteni. Akkor majd az én szükségleteimre is fog jutni. Azért, mert ad valakit. És aztán a 9-től 18. versig még sokkal gyakorlatibb dolgokat kezd el mondani Pál. A legelső mondat az, ami szerintem az egyik legfontosabb. A szeretet ne legyen képmutató. Így álljunk hozzá a többiekhez. És aztán folytatja, és most nem fogok végigmenni az összes ponton. Mindegyikben azt mondja, hogy van valami terület, és ezt valahogy csináljátok. Hogy a reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban álhatatosak. Ezeket mind csináljátok ilyen módon. Ez mind apró pénzre váltása annak, amit előtte mond. Csak néhányat szeretnék most már kiemelni a felsorolásból. A 16. vers. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ez nagyon segít, hogyha azt mondjuk, hogy ne legyünk bölcsek önmagunk szerint. Ugye az ember szereti megítélni azt, hogy hát ő okos, ő is okos, hát ő kevésbé, én persze okos vagyok. És akkor azt mondja az ige, hogy ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Bátran vállaljátok azt föl, hogy nem vagyok tökéletes. És nagyon segít egyébként, hogyha nem vagyok önmagam szerint bölcs, nem én vagyok a világ mértéke, akkor sokat segít a mellékes dolgokban szabadságot adni a másiknak. Hát ha nem én vagyok a mérce, hát Hát akkor lehet, hogy akár neki is igaza van, nem? A 17. verstől a 21. versig nagyon érdekes, mert egészen a 16. versig arról szól, hogy hogyan viselkedjenek a hívők egymással. A 17. verstől már kiterjeszti ezt. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyetek gondok, ami minden ember szemében jó. Figyeljétek meg, nem csak a gyülekezetben kell megfelelni. Ne fizessetek senkinek. Tehát nem csak a testvéreknek ne fizessetek a rosszért rosszal. Senkinek. Legyen gondotok arra, ami minden ember szemében jó. Tehát nem csak arra kell figyelni, hogy mi az, amit jónak látnak a gyülekezetben. Mi az, amit normálisnak lát a társadalom. Nagyon sokszor egyébként a társadalom azt látja, hogy hát a hívők nem normálisak. Hát ezek milyen dolgokat gondolnak. Viszont, hogyha mi úgy élünk, a minden ember szemében jó, ami azt jelenti, hogy azok, amik általánosan és globálisan jónak számítanak, a szeretet, a segítőkészség, stb. Azokat mutatjuk a többi embernek is. Akkor ez nekünk feladatunk. Aztán 18. vers. Amennyire lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Nagyon érdekes, hogy Pál nem azt mondja, hogy éljetek minden emberrel békességben, mert ez lehetetlen kívánság lenne. Hát amennyire lehetséges, amennyire tőletek telik, tegyetek meg mindent, hogy békességben éljetek mindenkivel. Hát ha valakivel nem lehet, hát akkor azzal nem lehet. Viszont folytatja is. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szereteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Mi van azzal, akivel nem lehet békességben élni? Akkor szemet szemért? És azt mondja itt Pál, hogy nem, ne álljatok bosszút önmagatokért. Persze, mondja, hogy ez nem fog elmaradni, ezt hagyjuk Istenre. Ő majd gondoskodik erről is. Sőt, ha éhezik az ellenség egy agy ennia, ha szomjazik agy innia, mert ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ezek mind bár kívülállókra vonatkozó dolgok. És figyeljük meg, hogy ha azt mondják rólunk, hogy hát ezek nem normálisak. Ezek nem normálisak. Hát ha valaki bántja őket, akkor az segítik. Ha nem állnak bosszút magukért, ha elvesznek tőlük, ha egy mérföldútra kényszerítik őket, kettőre mennek, ezek nem normálisak. Mennyire más dolog ez, hogyha így mondják ránk, hogy nem normálisak, mint ha azt mondják, hogy hát ezek vizet prédikálnak és bort isznak. Változzon meg a gondolkodásunk. Ez a kulcs. Nem ezeknek a apró felsorolásoknak való megfelelés. Az ezeknek való megfelelés először a gondolkodásunk megváltozásán keresztül történik. És mi annak a célja, hogy megítélhessük, hogy mi az Isten akarata. Ezért biztatlak titeket, foglalkozzatok sokat azzal, hogy mi az Istennek tetsző dolog, mi az Isten akarata, és figyeljétek meg azt, hogy változik-e az, hogy igazodtok a világhoz. Változik-e az, hogy a hívő testvérekhez hogyan álltok hozzá, és változik-e az, hogy a környezetetekhez hogyan álltok hozzá. Mert ha igen, akkor megvan a jel. Akkor tényleg kezded megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata. De ennek az első számú követelmény az, hogy kezdjük el keresni. És már csak egy gondolatot szeretnék mondani. Mikor kell ezt kezdeni? Van egy nagyon érdekes területe a matematikának, úgy hívják, hogy játékelmélet, és ez a különböző szerepeket és úgymond játékokat elemzi, és ezek között van egy nagyon híres játék, ez egy kétszemélyes játék, amiben jutalmazni és büntetni lehet a másikat. Tehát így ül az ember, és nyomhatja a piros gombot, meg a zöld gombot, mondjuk a zöld gomba jutalmazza, pirossal meg bünteti a másikat. Sok kísérletet végeztek ezzel a kapcsolatban, büntetés, jutalmazás, ez különböző volt. És tudom, hogy egy ember van a túloldalon, ő is nyomogatja a gombokat, meg én is nyomogatom a gombokat. És kapom a jutalmazásnak a büntetést. És az egy nagyon érdekes kérdés, hogy alakul ez a játék. És nagyon izgalmas dolog, hogy előfordul olyan eset, amikor kapja valaki a büntit, és azt mondja, akkor megbüntetem a másikat. És akkor így ez a két ember folyamatosan bünteti egymást, és nagyon rossz nekik. És ki tud alakulni egy olyan helyzet, hogy folyamatosan jutalmazza az egyik a másikat, és aztán a másik is kezdi őt jutalmazni, és folyamatosan jutalmazzák egymást, és egyre jobb lesz. És az a nagyon érdekes ebben a kísérletben, hogy van egy olyan stratégia, hogy az, aki nyomja a gombot, ha előtte megbüntették, akkor ő is megbünteti a másikat, ugye hagyjon föl ezzel. Ha kapott jutalmat, akkor ő is jutalmazza a másikat, hogy kezdje előtt jutalmazni. Nagyon egyszerű stratégia, és az az érdekes, hogy ez időnként abba esik bele, hogy jutalmazás, büntetés, stb. De van egy kivétel, ha van egy határozott kezdet. Ha mindenki úgy kezdi, hogy adok egy jutalmat a másiknak. És van egy határozott kezdet, amikor a kísérletvezető azt mondja, hogy most kezdjük el. Akkor szinte mindig a kölcsönös jutalmazásba megy át a játék. Figyeljétek meg, ugyanez a dinamikája sokszor a házasságoknak. Én jól viselkedek, várom, hogy a másik is tegyen az én kedvemre. Ha nem tesz az én kedvemre, akkor inkább büntizem, akkor ne kapja meg ő se. És ez vagy egy negatív spirálba megy, vagy egy ilyen billegésbe megy, vagy egy olyan, hogy folyamatosan növekszik. És ennek az lehet az egyik kulcsa, hogy van egy határozott kezdet. Ez a gondolkodásotok megváltoztatása, ha ennek van egy határozott szinkronban lévő kezdete, akkor ez el tud indulni egy felfelé vezető spirálban. Most szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy van egy határozott kezdet. Ez most van. Ha most kezded el csinálni, nem holnap, nem holnap után, hanem most. És hallgatunk erre, amit Pál mond, akkor sokkal jobb, nagyobb esélyünk van arra, hogyha én változtatok a gondolkodásomon, és beállok a helyemre a gyülekezetben, akkor ezzel mindenki másnak jobb lesz. És nagyobb kedvel fog beállni az ő helyére a gyülekezetbe, és ezért én is kapok. Tehát tulajdonképpen a gyülekezet megváltoztatásának a kulcsa az te vagy. A te gondolkodásod megváltoztatása. És arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy most lesz egy lehetőség. Aki jön a gyülekezeti csendesétre, lesz egy egész hete erre. Hogy gondolkodjon ezen, hogy beszélgessen az emberekkel. Ha esetleg megtalálja azt az embert, akit Isten elhelyezett ebben a gyülekezetben, hogy az én antagonista izmom legyen. És adjon hálát azért, hogy ott van. Az az ember egy nagyon fontos ember. Különben én el tudnám rontani a gyülekezetet. És ezt megtaláljuk, adjunk hálát Istennek. És keressük azt a pontot, ahol nekem van feladatom a gyülekezetbe. És akkor tényleg megváltozik a gyülekezet. És attól fogunk jobb gyülekezetbe járni, mert mi magunk megváltozunk. És jobban kezdünk hasonlítani Krisztusra. Egyenként, külön-külön, és mind gyülekezet. Imádkozzunk most ezért, hogy meg is tudjuk valósítani. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert a te áldozatod bőven elég volt. Köszönjük, hogy ezért mi Isten előtt tisztán állhatunk. És köszönjük azt, hogy nagyon furcsa módon és érdekesen valahogy megbíztál bennünk annyira, hogy mi alkossuk a te testedet itt a földön. Hogy mi legyünk azok, akik valamilyen módon bizonyságot tesznek rólad. És különös és érthetetlen módon belénk vetetted a bizalmadat. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy valóban meg tudjunk felelni ennek a bizalomnak. Kérlek, segíts megváltoztatni a gondolkodásunkat, hogy ne legyünk bölcsek önmagunk előtt. Ne akarjunk feltétlenül mi lenni a mértékadók. Kérlek, Uram, hogy te munkáld bennünk azt, hogy fölismerjük, hogy mik azok a fő dolgok, amiben egységre kell törekednünk. És hogyan tudunk szabadságot adni olyan dolgokban, amiben határozottan gondolunk valamit, de azt is tudjuk, hogy ezek nem olyan fontosak. És kérlek, Uram, segíts nekünk abban, hogy fölismerjük azt, hogy mi az a dolog az életünkben, amely a világhoz szabjuk magunkat. Hol vannak olyan dolgok, amikben a korszellem határozza meg a gondolkodásunkat, és nem a te tetszésedet próbáljuk keresni. És segíts nekünk abban, hogy legyünk olyanok, akik világítanak a világban. Hogy legyen a mi eltérésünk a világtól és a korszellemtől. Nem olyan, hogy az borzasztó és hiteltelen, hanem hogy legyen olyan, hogy nagyon furcsa és érthetetlen. Utána kéne nézni, hogy mit is gondolnak ezek az emberek. Kérlek, Uram, abban, hogy te segíts, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Még akkor is, hogyha ez nagyon nehéz. Hiszen az a tapasztalat, hogy amit az ember gondol, annak nagy tehetetlensége van, és nagyon nehéz változni. Nagyon nehéz a már bevésődött dolgokat megváltoztatni. De köszönöm neked, hogy te vagy egyedül képes arra, hogy embereket változtass meg. Akár még engem is. Ámen.